Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntöm én is főesperes atyát, Otto atyát, paptestvéreket, Pázmán Attilát és kedves feleségét, akik rengeteget tettek ezért a mai találkozónkért, és mindenkit, aki itt van velünk. Mindig nagyon nagy örömmel jövök Erdélybe, és azt gondolom, hogy rengeteget kapok itt, és nagyon sokan, akik kis Magyarországról jövünk, mindig ugyanezt éljük át. Az erdélyi ember szívében talán a rengeteg szenvedés miatt is, a nagyon sok nehézség miatt annyi gyönyörű kincs is kifejlődött. Ahogyan a nehézség a gyémántot csiszolja, nagyon sok emberi szívben azt látjuk, hogy hatalmas gazdagság a gyökerekhez való ragaszkodás, a természethez való közelség, a derű, a jéghátán is megélő embernek az életereje, derűje, humora, a nyitott szív, a vendégszeretet. Mindig úgy megyek el Erdélyből, hogy rengeteget kaptam. A mai előadásunk témája és címe az Istennel való kapcsolatunk, a személyes kapcsolatunk elmélyítése. Ez a missziónak a kezdete és forrása. Ráhangolódásként Békés Gellértnek az egyik versét olvasom. Uram, parancsold, és hozzád megyek, és elcsöndesülnek mind a tengerek, emberségemnek messzi vizei. Szavad hívott, és én repülni kezdtem. Fehér vitorlák vágya duzzadt bennem. Köröttem táncolt sok tarka hajó. Az édes sósvíz százkarcsú hajója most elfutott, és én, lebegő bója, magam maradtam itt a nagy vízen. Te fújtad el az ábrándos színházat, s hogy árva lettem, vígkedvem elfáradt, és éreztem, hogy egyre húz a mély. Most itt a mélyen, emberségem mélyén, nyomorúságom rám borult nagy éjén, megláttam végre messzi egedet. Uram, parancsold, és hozzád megyek, és elcsöndesülnek mind a tengerek, emberségemnek messzi vizei. Isten hív minket a magával való szorosabb kapcsolatra, hív arra, hogy kilépjünk a vízre, hogy valaha Péternek mondta, Uram, parancsold, és hozzád megyek. Igen, gyakran ott a mélységben az életünknek a mélypontjai nyílik meg fölöttünk is az ég, és találkozhatunk ő vele. A misszió forrása a mély Istennel való kapcsolat. A missziónk nem valami fajta stratégia. Nem az a célja, hogy sokan legyünk és erősek legyünk. Aki csak valami ilyen emberi módon érti meg az egyház küldetését, az ennek a lényegét egyáltalán nem érti. A misszió annak az embernek az öröméből fakad, aki találkozott Isten szépségével, nagyságával, megsejtette az ő gazdagságát, az ő titkát, és a szíved tele lett örömmel, és ez az öröm túlcsordult. Ha valaki egy kicsit is átélte az Isten szépségét, annak a számára nagyon természetes lesz az, hogy ebből a kincsből másoknak is továbbadjon, ezt az örömet átsugározza. A misszió forrása az Istennel megtelt szív. Ezért is beszélünk most ebben az évben, amelynek a pasztorális terv szerinti programja a misszió, ezért beszélünk az Istennel való kapcsolatról. És arra gondoltam, hogy az előadás témáját a Szent Pál apostolnak az életére fűzném rá, aki egy radikálisan Istenben élő ember volt, és egy sugárzó ember. Egy Krisztus sugárzó ember, egy megtért ember. Azt gondolom, hogy olyan korban élünk, amikor ilyen radikális keresztényekre lenne szükségünk. Ahogyan Otto atya is mondta, válságban van egy kicsit az egész nyugati kultúránk. Akárcsak láthatjuk ezt abban, hogy Isten nevét hatalmas idegességgel próbálták az Európai Uniónak az alkotmányából eltüntetni. Lehetetlen volt az, hogy ez ott szerepeljen. Vagy az azonos neműek házasságának az egyenjogosításáért küzdenek nagyon sokan. Mintha nem is látnák már a különbséget a kettő között. A között, a házasság között, ahol egy férfi és egy nő szereti egymást, és ebből élet fakad. És egy olyan kapcsolat között, ahol valami megsérült, amiből soha nem fog élet fakadni. Mintha a legalapvetőbb objektív tényeket a modern világunk nem látná világosan. És hát ezt is egyre jobban látjuk, hogy az önzés logikájára, pénz logikájára épül föl igen gyakran a világpolitika és a közélet. Egyre kevesebb házasság kötődik, egyre kevesebb gyermek születik. Hát egy válságos korszakban élünk, és talán a magyar népünknek is egy ilyen nehéz korszaka az utóbbi 100 év, a trianoni békediktátum óta a mi népünk is vagy nagyon nehezen tudja ezt a hatalmas sebet túlélni, ebből kikeveredni, és küzdünk depresszióval, kétségbeeséssel, széthúzással. Óriási szükségünk lenne életerős, igazán megtért emberekre, amilyen valaha Szent Pál apostol volt. Ezért is választottam az ő alakját a mai elmélkedés témájául. Igen, gyakran azt hiszem, hogyha nagyon mélyre kerül egy ember, akkor nagyon fontos a mélyből hatalmas erővel fölkiáltania. A Biblia gyakran beszámol erről, hogy Isten népe a mélyben volt elnyomás alatt, volt kilátástalan helyzetben, és akkor egész erejükből az Istenhez kiáltottak. Az Úristen, amikor hallotta ezt a mélyből jövő hatalmas kiáltást, akkor a népén mégiscsak megkönnyörült. Talán a magyar népnek is erre lenne szüksége, hogy tudjunk ebből a mélységből elemi erővel fölkiáltani. Egy emberként újra az Isten elé leborulni. Nagyon sokat tanulhatunk ebben a lengyel néptől, akik a kommunista diktatúrának a legkeményebb idején, amikor Wisinski bíboros börtönbe zárták, elhatározták, hogy érte is, de egyáltalán a népüknek a túléléséért egy emberként fohászkodni fognak. Częstochowában indult el az ima, amit Appelnek hívnak, ami azt jelenti sorakozó, mint az egész lengyel nép minden este felsorakozott volna a szűzanya elé, a Częstochowai szűzanya elé, és Istenhez kiáltottak. Minden este 9-kor a legtöbb lengyel család egy pillanatra megállt, és az Úristenhez kiáltott. Mennyire fontos lenne nekünk is valami hasonlót megtenni. A Mária Rádiónak egy szép álma terve, hogy valami hasonlót mi is elkezdenénk, méghozzá Csíksomlyóból indulna ez a kiáltás. Idén Hamvazó szerdától minden este 8-kor. Nagyon sok család ezt a nemzetünkért való imát fogja mondani, és egy gyertyát kitesz az ablakba, hogy mások is lássák, hogy Krisztus fénye ebben a családban, vagy az ott élő ember szívében ég. Pál apostol életét szeretném végig tekinteni 5 lépcsőben, azért is, hogy lássuk, milyen utat járt ő végig az Isten felé, és egy kicsit átéljük, megkérdezzük magunktól, hogy hol tartok én? És mi az a következő lépés, amit az Úristen tőlem vár. Szent Pál apostol első lépése, a kezdő lépése az első pontja ennek az elmélkedésnek, az Istent kereső ember. Talán tudjuk azt, hogy Pál apostol egy nagyon fontos városban, Tarzos városában nőtt föl, egy nagyon jelentős kulturális központ volt, és ő is nagyon jól tudott görögül, egy nagyon nyitott gondolkodású valaki volt. Ugyanakkor egy hitét nagyon mélyen élő ember volt. Így mondja Pál apostol, hogy farizeus voltam, vakbuzgó követője atyám hagyományainak. Egy egész lényével Istent kereső ember volt. Jeruzsálembe ment, hogy a Bibliát tanulja Gamáliel lábainál. Tudjuk, hogy a családnak egyébként Jeruzsálem környékén volt rokonsága, ott él Szent Pál apostol nővére, és a nővérének a fia fogja aztán Pál apostolt, amikor ellene merényletet szerveznek megmenteni. Hogy mit is jelent az, hogy Pál apostol farizeus volt? Egy kicsit szeretném ezt a fogalmat jobban megvilágítani, mert talán egy kicsit rossz képünk van arról, hogy kik is a farizeusok. A farizeusok nem írástudók voltak, az írástudók azok voltak, akik tanulták a szentírás, tehát teológusok voltak, rabbi iskolába jártak, a népüknek hivatalos tanítói, vallási ügyekben a népük bírái voltak. A farizeusok nem is voltak papok. A papok egy örökletes funkciót végeztek, a templomi szertartásokat, a farizeusok nem ilyenek voltak. A farizeusok egyszerű, laikus emberek voltak. Tehát egyszerű világiak, többségükben szegények. Olyan emberek, akik egész lényükkel akartak hűségesek lenni az Isten törvényéhez. Azt minden áron be akarták tartani. Egy olyan korban, amikor a zsidóságot fenyegette az asszimiláció, az, hogy a hellenista kultúra, a görög kultúra teljesen magába olvasztja, eltünteti őket. Nagyon sokan voltak, próbáltak ebben az időben teljes erőből a hagyományokba, a hitbe, a törvényekbe kapaszkodni, és a népük identitását megőrizni. Mai szóval azt mondanánk, hogy egy lelkiségi mozgalom volt. Egy nagyon életerős lelkiségi mozgalom. A farizeusok rendkívül bátor emberek voltak. Igen gyakran a zsidó népnek a fölkeléseiben a vezető szerepet ők vállalták. Volt egy olyan fölkelés Krisztus előtti első században, ahol a fölkelés végén kb. 800 farizeust keresztre feszítettek a fölkelésnek a vezéreit. Egy halált megvető bátorsággal a népért, a hitért küzdő csoport volt ez. Szent Pál apostol közéjük tartozott. Tehát az ő eszménye a megmaradás volt, a hűség. És talán ez az első üzenete Pál apostol életének, az Isten keresésünknek a legelső lépése az, hogy valaki nyitott szívű ember legyen. Olyan ember, aki nem fél szívvel éli az életét, nem csak úgy békésen elvegetálni akar a világban, hanem aki radikálisan keresi az Istent. Pál apostol ilyen ember volt, még ha rossz úton is, de radikálisan kereste az Istent. Az ember létének a leglényege, a legmélye, ez az Isten felé való nyitottság. Nagyon különös dolog az, hogy az ember a világot és mindazt, amit benne megtapasztal, azt végesnek érzékeli. Soha nem mondjuk azt, hogy ne lehetnék egy kicsikét boldogabb, a dolgok ne lehetnének körülöttem még harmonikusabbak. Ha az ember őszinte önmagához, akkor a szerettei szenvedésébe, halálába nem tud egyszerűen beletörődni, nem érezzük egészen természetesnek. Az ember a lelke mélyén lázad ez ellen. És nagyon sok gondolkodó megkérdezi azt, hogy miért van ez így? Miért nem elég az embernek ez a világ? Az állatoknak úgy tűnik, hogy teljesen elég. Az állat a világba belesüppedve él, őt az ösztönei tökéletesen elirányítják, hogy mit kell tennie. Nincsenek egzisztenciális válságai. Az ember nem tud így élni. Mi egy kicsit ügyetlenül kilógunk ebből a világból. Minket az ösztöneink nem irányítanak el tökéletesen, hogy mit is kell tennünk. Az ember megkérdezi ezt magától, hogy mi ez az egész itt körülöttem? Van ennek valami értelme, oka, célja? Mit kell itt tennem? Miért élek? Van ennek a küszködésnek valami értelme? Miben remélhetek? Az ember rákérdez az egész világnak az értelmére, mert egy kicsikét kiemelkedünk belőle, és rá tudunk látni az egészre. Ki tudunk emelkedni ebből a világból, mert létezik valami a világon túl. Van valami, ami kiemeljen. Az ember ezt a világot végesnek érzékeli, de csak azért tudjuk végesnek átélni ezt a világot, mert érzékelünk valamit a végtelenből, a teljességből, és ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Ha semmi sem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Csak azért tudjuk ezt a világot végesnek megtapasztalni, mert valamit érzékelünk a végtelenből, a teljességből. Pontosan ez a tapasztalás teszi az embert emberré. Ez a fölfelé emelő gravitáció, ez a kapcsolat a világon túli valósággal. Ez emelte ki valaha az embert az állatvilágból. Ez az emberségünknek a leglényege, a szíve. Ha valaki az emberségét a szó teljes értelmében meg akarja élni, akkor kell, hogy az Istent egész lényével keresse, ne csak vegetáljon ebben az életben, hanem lassanként az Isten felé megnyíljon, őt keresse, ahogyan Pál apostol tette, fiatalon, egész lényével az Úristent kereste. Ez talán az első kérdés, amit föltehetünk magunknak, hogy ilyen ember vagyok-e, akinek nem elég ez a világ, akiben ott van egy belső nyugtalanság, aki nem csak vegetálni akar, hanem a szó igazi teljes értelmében élni, emberhez méltóan élni. Ott van ez a belső nyugtalanság bennem. Szent Ágoston mondja, mindig úgy érezte, hogy az Úristen őt követi, üldözi, mint egy vadász. Szinte érezte és hallotta az Úristen lépéseit, tudta, hogy ott van mögötte. Még egy kis időt akart nyerni, de tudta azt, hogy az Úristen egyszer őt szíven találja, hogy egyszer majd az övé lesz. Ott van-e bennem is ez a tudás, hogy Isten keres engem? Ahogy mondja Szent Ágoston, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Ez tehát Pál apostol első lépése, az Istent kereső ember. A második lépésnek ezt a címet adhatnánk, a találkozás. Szent Pál életében több olyan pillanat volt, ami őt fölkavarta és elindította egy hiteles, egy igazi Isten kapcsolat felé, ebből a kicsit hamis, torz Isten kapcsolatból, amiből gyűlölet fakadt, elindította az igazi, a szerető Isten felé. Az első ilyen élmény valószínűleg István diakónusnak a kivégzése lehetett, ahol a fiatal Saul ott volt. A ruhákat a kivégzők, a megkövezők az ő lábaihoz tették. És a fiatal Saul látta, ahogyan István diakónus meghal. Látta azt, ahogy a megkövezőiért imádkozik. És azt mondja, Uram Jézus, ne rótt fel nekik ezt bűnül. A gyűlölet tengerében látta ezt a békével, irgalommal teli embert. látta, ahogy az utolsó pillanatban is teljes nyugalommal Isten kezébe tette az életét. Azt mondta, Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Sault minden bizonnyal megdöbbentette az, amit látott. Hirtelen rácsodálkozott arra, hogy az igazi Isten hit az valami ilyesmi lehet. Nem az a gyűlölettel teli törvényhűség, amit ő addig ismert. Elkezdett a lelke mélyén valami mozgolódni, kiáltani. Talán már az a kiáltás fogalmazódott benne, ami aztán a damaszkuszi úton hatalmas erővel a szívében fölkiált, amikor ezt hallja, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Az Úristen kezdett közel lépni Pál apostolhoz. Így van ez a mi életünkben is, minket is az Úristen hív egy hiteles, egy igazi Isten kapcsolatra, hív a szeretet titkába. Nagyon gyakran az ember nehezen indul el. Kényelmesebb a régi életünk, a kicsit vegetációhoz hasonló életünk. Sokszor csak akkor lépünk ki a bárkából, ahogyan a Péter jelenetben fölidéztük ezt, Jézus hívja Pétert, jöjj a vízen. Csak akkor lépünk a hit útjára, hogyha a csónak már süllyedni kezd. Az életünk csónakja süllyed. Sokszor az Istennek szinte össze kell törnie a szívünket, ahhoz, hogy a szívünk megnyíljon, hogy őt megsejtsük. A kemény szívünket néha össze kell törnie. Pál apostol, ahogy az Úristen kopogtatott egy ponton, az ajtót megnyitotta neki, igent mondott, ezt mondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Pál apostol élete egy hatalmas, kinyitott ajtó lett. Jézus bármit megtehetett vele. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Egy híres festő egyszer egy különleges képet festett, egy hatalmas ajtó látszott rajta, amelyen Jézus kopogtatott, Jézus alakja látszott az ajtó előtt. Azonban volt egy különlegesség ezen a festményen, nem volt az ajtón kilincs. És egy kisgyerek oda is ment, mondta, hogy rossz a kép, nincs az ajtón kilincs. Mire a festő azt mondta, egyáltalán nem rossz ez a kép, mert az életünk ajtaján a kilincs csak belül található. Isten kopogtat az ember életének ajtaján, a te életed ajtaján is. De az ajtót az csak mi tudjuk megnyitni. Így mondja a Szentírás, az ajtóban állok és kopogtatok. Isten várja azt a pontot, ahol az ember kinyitja a szívét, ahol kimondja Szent Pállal együtt, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fuku atya meséli el a megtérését nagyon különleges módon. Ő egy francia nemesi családból származott katonatiszt volt, és hát nagyon könnyelmű életet élt, kártyázott, iszogatott, rengeteg pénzt elveszített, szerelmi kalandjai voltak, végén le is fokozták a hadseregben, minden tiszti rangját elvették. Hát ennek ellenére azért volt benne valami különleges belső tűz is. Jelentkezett önkéntesnek az algériai háborúba, és ott nagyon hősiesen harcolt. A legveszélyesebb helyeken, a legelső csatasorban bátran harcolt, néhány tisztirangot vissza is kapott. És közben a lelke mélyén született, legalábbis kopogtatott az Úristen. Egy ponton elhatározta, hogy átszökik Marokkóba, ami akkoriban még egy teljesen lezárt muzulmán ország volt. Fuku ott volt hosszú időn keresztül. A sivatagban ámulva nézte éjszakánként a ragyogó csillagokkal teli égboltot. Ámulva nézte néha órákon át a gyönyörű csillagokat. Illetve döbbenettel nézte az araboknak a hitét. Magában meg is fogalmazódott ez, hogy ebben az országban talán én vagyok az egyetlen olyan ember, aki nem hisz. A lelke mélyén valami dolgozott, Aztán hazament a családjához, és karácsony előtt bement egy templomba, hogy egy tapasztalt atyától tanácsot kérjen. Be is ment a gyóntatószékbe, mondja az idős atyának, hogy kételjei vannak, kérdései vannak a hittel kapcsolatban, szeretne kérdezni. Az öreg atya azt felelte neki, hogy gyónjon meg, és akkor majd hinni fog. De ő mondta, hogy nem gyónni jött, ő kérdezni szeretne. Sokféle kérdése, problémája van. Az öreg atya megint csak ezt mondta neki, gyónjon meg, tegye le az életét, és akkor majd hinni fog, meglátja, hogy hinni fog. És végül Charles de Foucault megadta magát erre az unszolásra, letérdelt, és több mint 10 évnek minden szennyét, minden zűrzavarát, minden sebét nagy egyszerűséggel, őszinteséggel ott letette. És azt érezte, hogy hatalmas fényesség árad el rajta. Valóban úgy kelt föl abból a gyóntató székből, hogy hitt. Néhány nappal később aztán döntött arról is, hogy az egész életét Istennek adja. Az Úristen kopogtat az életünk ajtaján különböző jelekkel. Ahogy Foucault életében ott kopogtatott az élete botlásain keresztül, a csillagos égbolton keresztül, az arabok hitén keresztül. De van egy pont, ahol nekünk kell lépnünk, ahol az ajtót nekünk kell kinyitni. Enélkül igazi megtérés nincs. Enélkül a bátor odaadás nélkül hitben élő ember nincs. A megtérésünknek az egyik nagyon nagy kulcsa az az, hogy az ember képes legyen egyszer végérvényesen és totálisan az életét Isten kezébe letenni. Egy amerikai színésznő írja le szintén a megtérése történetét. Nagyon zűrzavaros életet élt, bűnös életet. Annyira, hogy színpadra nem is tudott föllépni, anélkül, hogy különböző kábítószereket, meg egyéb hangulatjavító szereket ne vett volna be, annyira borzalmas lelkiállapotba került. És néha elment egy protestáns templomba is, vasárnap reggelenként, nagyon szerette ennek a templomnak a nyugalmát, úgy érezte, hogy ez is jót tesz neki, ez is egy olyan menedékhely volt. És közben mindig érezte, hogy Isten ott van körülötte. Keresi őt. Magában így mondta, ez kicsit talán furcsa hasonlat nekünk, mintha egy kis macska ott lett volna mellette a közelben, hallotta a hangját, és azt is tudta, hogyha valaha is őt beengedi, ha valaha tejet ad neki, ha helyet ad neki az életében, akkor soha többet nem fog tőle elmenni, akkor végérvényesen az életét meghódítja. Érezte, hogy az Úristen ott van. Aztán egyik vasárnap reggel szintén ott volt a protestáns templomban, általában az Isten tiszteletet nem várta meg, mert azt nem szerette. Ezen a reggelen viszont annyira kétségbe esett volt, hogy ott maradt az Isten tiszteletre, és nem volt ereje eljönni. Döbbenettel hallgatta a gyönyörű énekeket, az utolsó éneket végig sírta, és úgy jött ki, hogy kimondta magában, kinyitja ezt a titokzatos ajtót, megadja magát. A megtérésének a boldog napja lett ez. Isten kopogtat az ajtón, de az ajtót nekünk kell kinyitnunk. A második lépés tehát ez a szeretet titkával való találkozás. Ezt a találkozást lehet talán így is nevezni, hogy megrendülés. Megrendült ember az, aki nem tudja a következő lépését úgy megtenni, ahogyan tervezte. Valami kibillenti a hétköznapi kerékvágásból, ami fölött nem tudunk olyan könnyedén napirendre térni, megrázni a vállunkat, elfelejteni, mintha mi sem történt volna. Isten története itt a Földön megrendült emberek története. Ilyen megrendült ember lehetett Ábrahám, aki hallotta az Úristen hangját, amely azt mondta, hogy menj egy földre, amit majd én mutatok neked. Ábrahám azt se tudta, hova kell mennie. És azt halljuk, hogy mindent ott hagy, és mégiscsak indul. Miért lehetett erre képes Ábrahám? Én mindig úgy képzelem, hogy Ábrahám végtelenül boldog volt, amikor átélte ezt, hogy az örök Isten ő hozzászólt, a sok ezer és tízezer között a szeme rajta megakadt. Ezért a hangértő boldogan a világ végéig elment volna. Ilyen megrendült ember lehetett Mózes, ki az égő csipkebokor előtt a saruit leveszi, mert tudja, hogy szent az a hely. Ilyen megrendült ember lehetett Dávid, aki teljes erejéből táncolt a frigyláda előtt, nem törődött vele, hogy ki mit gondol. Ilyenek lehettek Jézus tanítványai, akik hallják Jézus hangját, jöjjetek, kövessetek, és ők megbabonázva mindent ott hagynak. Ilyen lehetett a százados a kereszt alatt, aki látta őt meghalni, és azt mondja, ez valóban Isten fia volt. Ilyenek lehettek a pünkösdi tömegben, ahol azt halljuk, hogy fájdalom járt át az emberek szívét, és aznap, mint egy 3000 ember megtért. Az ember találkozik a szeretet titkával, és ez megrendítő. Ahogyan megrendítő az emberi szerelemmel való találkozás is. Amiről gyönyörűen írja József Attila, rám néztél, és én mindent elejtettem. Meghallgattál, és elakadt szavam. Ha valaki átéli azt, hogy engem így, ahogyan vagyok, lehet szeretni, a gyöngeségemmel együtt, nem kell álarcokat viselnem. Ha valaki átéli ezt az ingyenes szeretetet, az nem egészen természetes, nem teljesen magától értetődő, de egy megrendítő élmény. És éppen így Isten szeretetével találkozni is megrendítő. A Biblia gyönyörűen ír erről a szeretetről egy helyen, azt mondja, hogy mint egy királyi fejdísz, olyan vagy a te Istened kezében. Ahogyan egy király a koronáját fölteszi a fejére, és azzal büszkélkedik, azzal a fején megy ki az alattvalói elé. A proféta azt mondja, hogy Isten ugyanígy minket embereket, a gyarló, bűnös, szürke, esendő embereket, engem és téged, mint egy koronát föltesz a fejére. Isten büszkélkedik velünk, gyönyörködik bennünk, az apró porszemnyi emberben. Nem annyira azért, mert mi olyan tökéletesek vagyunk, hanem mert ő valóban végtelenül jó. Isten gyönyörködik bennünk. Azt mondja Izajás próféta, hogy a vőlegény örül a menyasszonynak. Úgy örül neked a te teremtőd. Ahogy egy vőlegény tud örülni a menyasszonynak, úgy örül az Isten az embernek, aki egy kicsit is megsejti ezt a szeretetet, az megrendül, és annak az élete átalakul. Isten kimondhatatlan jóság és szeretet. Amikor ember lett, amikor közel jött hozzánk, nem azért jött, hogy uralkodjon. Gyönge, sebezhető gyermekként jött. Betlehemben, ahol 3,5 éven át tanultam, talán ami legmélyebben a lelkembe vésődött ezekben az években, rengeteg időt töltöttünk a betlehemi barlangban, ahol Krisztus született. És újra ezt éltem át, hogy a hatalmas Isten, aki a világ mindenséget alkotta, a galaxisokat, a csillagmilliárdokat, a hatalmas, a végtelen bölcs Isten, így akart ember lenni. Ilyen természetesen tud az Isten gyönge gyermek lenni, aki még meg sem tud szólalni, meg sem tudja védeni magát. Isten így mutatta meg önmagát. Mert az Úristen bizonyos értelemben végtelenül egyszerű. A mi bonyolultságunkhoz képest ő végtelenül egyszerű. Nem akar mást, csak a maga szépségét, jóságát átadni. Azért jött, hogy önmagát adja nekünk. Ez a találkozás a szerelemhez hasonló megrendültség, egyéválás. Jeremiás próféta fogalmazza meg a maga meghívását ilyen módon. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Nagyon érdekes, hogy ez a mondat az eredeti Héber Bibliában a szerelem szótárából való, és így is lehetne fordítani. Elcsábítottál, Uram. Ez az ige azt jelenti, ahogyan a férfi elcsábítja a lányt, udvarolgat neki, magához vonza, magáévá teszi, ilyesmit akar kifejezni. Csábítottál, magadhoz vonzottál. És én nem tudtam ellenállni. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nagyon különleges az én életemben, ahogyan ez megfogalmazódott. Körülbelül 7 éves lehettem, amikor először kimondtam ezt, hogy én pap leszek. Egy nagyon érdekes pillanat volt ez. Állatkertben sétáltunk Budapesten egyik unoka húgommal. Egy babakocsit toltunk, egy másik unokatestvérem született pont akkor. És németül beszélgettünk, ugyanis a nagybátyám, ennek az unokahúgomnak az édesapja, ő 56-os forradalomban elég aktívan benne volt, és utána menekülnie kellett, Németországba került, és a felesége német, így ezek az unoka testvéreim németül beszéltek, és mi is megtanultunk elég hamar. És nagyon jóba voltam ezzel az unokahúgommal, és ahogy sétáltunk, megkérdezte tőlem, hogy ha megnövök, akkor őt feleségül fogom-e venni. És én mondtam neki akkor 7 évesen, hogy sajnos nem, mert én pap leszek. Bennem ez már akkor eldőlt. Hogy pontosan miért, nehezen is tudnám megmondani. Egészen kicsi koromtól kezdve minisztrálni jártam, 4-5 éves koromtól szinte mindig ott voltunk. És szinte megbabonázott a templomnak a légköre, a hangulata. Alig értettem még ott valamit, a szavakból szinte semmi nem maradt meg. De a templomnak a légköre, az Úristennek a légköre valahogy kitörölhetetlenül a szívemet meghódította. Aki ezt a találkozást átéli, az Úristennek igent mond, méghozzá egy totális igent. Ez egy ahhoz hasonló igen, mint amit a házasságban férj és feleség egymásnak kimond. Az is egy hatalmas nagy döntés. Ahhoz hasonló, mintha egy fehér papírt két ember legalul aláírna. Nem tudják még, hogy mire mondanak igent. Hogy hogy alakul a másiknak a jelleme. Hogy milyen gyerekek fognak születni. Mint egy fehér papírt legalul ketten aláírnának. Egy hatalmas nagy elszántság ez. Végérvényes, totális odaadás. Nem is csak a gyarló véges másik embernek szól ez, hanem szól ez az igen magának, a teremtő Istennek, a szerető Istennek is. A házassági igen ezt is jelenti, hogy tudom, szeretetből lett ez a világ. Isten szeretetéből sarjadt a nap, a hold, a csillagok, a fák, a virágok. Én is ebből a szeretetből lettem. Akkor szép az életem, ha engedem, hogy ez a szépség rajtam is átáradjon. Őt adta nekem az Isten, hogy szerethessem, szolgálhassam. Ami rajtam áll, hogy őt boldoggá tegyem, azt mind meg fogom tenni. Ez Istennek kimondott nagybetűs igen is. És valamilyen totális igen, az a megtérésünkkor, az életünknek, az Istennek való átadásakor kimondott szó, amelyet Pál apostol is megfogalmaz, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezt az igenünket végérvényesen kimondani és soha vissza nem vonni. Ugyanúgy, mint a házasságban. A házasság boldogságának az egyik nagy kulcsa ez, hogy az ember az első igennyét soha nem vonja vissza, soha nem kérdőjelezi meg. Ha valaki állandóan elbizonytalanodik az igennyében magában, arra gondol, hogy a Hufnagel Pistihez kellett volna inkább feleségül mennem, akkor az igenje állandóan összeomlik, nagy nehezen kell visszaépíteni, a fél energiája erre fog rámenni, a fél energiája kicsit kifolyik a házasságból. Ha tudja azt az első igent föltételek nélkül bátran kimondani, minden reggel újra kimondani, akkor ebben az odaadásban, ebben a szeretetben megtalálja a boldogságát. Az ember akkor tud boldog lenni, ha tudja az életét odaadni. És úgy gondolom, ugyanígy van egy papi szerzetesi életben is. Ha valaki soha nem bánja meg azt az első igent, amit kimondott, nem vonogatja vissza, nem tudja minden reggel az oltárra föltenni, akkor ebben az odaadásban megtalálja a boldogságát. Így mondja Szent Pál apostol, Isten a jókedvű adakozót szereti, aki örömmel, szeretettel adja az életét. Idézzük föl magunkban azt a pillanatot, ahol Isten a mi életünkbe belépett, vagy kérdezzük meg, hogy ez egyáltalán megtörtént-e. Kérdezzük meg azt is, hogy méltóan élek-e az életemnek ezekhez a nagy pillanataihoz, amikor szinte megnyílt fölöttem az ég, Isten kopogtatott, a szeretetét átéltem, vagy engedtem, hogy ezek a pillanatok megfakuljanak, megszürküljenek, elgyengüljenek. Tudok ezekből táplálkozni? Ajtót nyitottam-e Istennek? Tudtam-e neki totális igent kimondani? A harmadik lépés a puszta. És látom, hogy az idő lassan le is telt. Kicsit még ráhúzom, azért elnézést kérek. Röviden akkor még ezt a három lépést próbálnám érzékeltetni. Nagyon érdekes, hogy miután Pál apostol megtér, nem lesz belőle egyből apostol. Talán azért sem, mert az ősegyház egy kicsit bizalmatlan vele szemben. Ezt halljuk, hogy Barnabás elviszi. Barnabás az, aki Pálban egyből meglátja a hitelesen megtért embert, de valószínűleg a többiek nem. És halljuk azt, hogy ő elviszi Jeruzsálemben a többi apostolhoz, ott valami találkozás van. De végül is arról hallunk, hogy Pál elmegy Arábiába, és aztán visszamegy Tarzuszba. És éveken át ott él. És hát talán Pál apostolban fölmerült az is, hogy hát ezért tértem meg, és ilyenek a keresztények, akik engem be se fogadtak, még mindig árulónak tartanak, félretettek. Párban lehetett volna keserűség, lázadás. Ehelyett az egyik levelében visszaemlékezik erre az időszakra, és azt mondja, hogy ismer egy embert, aki nem tudja, hogy testben vagy testen kívül-e, de a harmadik égig ragadtatott. Olyan titkokat hallott, amit embernek kimondania nem szabad. Pál apostol életében, az Arábiában, a pusztában eltöltött idő, és aztán a Tarzuszban eltöltött idő egy nagy lelki gyakorlat volt, egy nagy, talán azt is mondhatni, krízis, amelyből ő teljesen pozitívan jött ki. Nem kétségbe esett, nem vádaskodott, hanem a hite elmélyült. Rádöbbent arra, hogy a hit nem csak felszínes érzéseket jelent. Ahogyan úgy gondolom, hogy a szerelemnek is van egy ilyen elég tipikus krízise, amikor az első rózsaszínű kötfelhő elmúlik. Az a kötfelhő, amit két ember egymásra rávetít, amikor úgy gondolja, hogy az álmok lovagja, akiről eddig álmodott, megérkezett, tulajdonképpen nem is a konkrét másik embert szereti, hanem ezt az álomképet, amit rávetít. És lassanként ez az álomkép eltűnik. És két ember meglátja a maga reális arcát, a kicsit szürkébb hétköznapi arcát. Gyökösi Endre így fogalmazza ezt, hogy a nagybetűs Ádámból Ádámka lesz, és a nagybetűs Évából Évike lesz, egy kicsit összemegy a másik. Sokan azt mondják, hogy akkor vége a szerelemnek. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nincs vége, igazából ekkor kezdődik. Amikor már nem azt az álomképet kell szeretni, hanem azt a konkrét, véges, gyarló embert, azt a valóságos másik embert. Óriási dolog, ha valaki az életben ezt megkapja, hogy engem így, ahogyan vagyok, lehet szeretni. A gyöngeségemmel, a szürkeségemmel együtt. Az ember a maga gyarlóságában sokkal gazdagabb, mint mindenfajta ráömlesztett ál ragyogás. Az ember a maga szegénységében sokkal gazdagabb, mint mindenfajta ál csillogás. Szent Pál apostol átéli a krízist. És ebből a krízisből megújulva, elmélyülve jön elő. Jó azt is megkérdezni magunktól, hogy voltak-e az életemben ilyen nagy krízisek? Mélypontok, nehéz idők. Mi okozta ezeket? Túlhajszoltam magam. Kifáradtam, csak a munkával, csak a pénzzel törődtem. És a lelkemet szinte elveszítettem. Vagy rosszul éltem, rossz irányba mentem, és emiatt falba ütköztem. Vagy esetleg növekedési krízis volt, valahogy tovább kellett lépnem. Valaminek meg kellett mennem halnia, hogy valami új születhessen. És kérdezzük meg azt is, hogy hogyan oldottam meg a kríziseimet. Egyáltalán megoldottam-e őket, vagy csak szőnyeg alá söpörtem, és a fájdalmukat most is hordozom. Hogyan jutottam túl ezeken a mélypontokon? A negyedik pont, ezt az idézetet adnám ennek mottól, Krisztus szeretete sürget. Pál apostol egy sugárzó ember lett. Hadd tegyem hozzá, hogy a gyöngeségeivel együtt. Pálnak voltak nagyon nyilvánvaló gyöngeségei. Beszél is erről, tövist kaptam a testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Én könnyek között kértem az Urat, hogy szabadítson meg ettől. De ő azt mondta, hogy nem. Elég neked az én kegyelmem. Vagy azt is tudjuk, hogy Pál apostol körül mindig rengeteg vita volt, és hát ennek azért részben az ő egyénisége is az oka volt. Ő egy nagyon erős egyéniség volt. Arra volt ő jó, hogy föltörje az ugart. De ő is értette, nagyon hamar megértette azt, hogy nem tudja megtartani ezeket a közösségeket, és ő mindig tovább ment. És maga helyett nyugodtabb embereket hagyott hátra, Timóteus, Tituszt. Tehát ő egy ilyen kicsit faltörő, kosszerű építő volt, de nem tudta az építményt már megtartani. És Pál apostol ezt a gyöngeségét el is fogadta. Nagyon természetesen föl is vállalta. Ez is talán egy nagy tanulság az ő életéből. Ahhoz, hogy Krisztus eszközei legyünk, nem kell hibátlannak lenni. Isten tudja használni az embernek a nagyon is megsebzett énjét, bátran föl kell vállalni önmagunkat a sebeinkkel együtt, ahogyan egy házasságban is rendkívül fontos, hogy két ember őszinte legyen, és kimondja, hogy mi az, ami fáj, és mi az, aminek örülök. Legyen egy állandó, őszinte dialógus. Legyen erre idő. Pál apostol egy ilyen őszinte ember volt. Ezért az Úristen tisztán tudta őt használni. Nem egy maszkot hordott magán, egyszerűen fölvállalta a gyöngeséget, amiben az Úristen ereje dolgozni tudott. A másik, amit talán megemlítenék Pál apostol apostolságából, ha lehet hálós hasonlatot mondani, hogy egy nagy bogozó ember volt, ő közösségépítő ember volt. Egy hatalmas hálózatot hozott létre, leveleket írtak egymásnak, vendégül látták egymást, és ők gyűjtöttek is egymásnak. Ha egy rabszolga elmenekült, Pálhoz menekült, Pál ügyesen a dolgot elsimította. Egy hatalmas szeretett hálót hozott létre, egy krisztusi hálót, közösséget épített. A mai világban, amikor a gonosz próbálja a hálónak a szálait elvágni a szálat, ami Istenhez köt. Egy amerikai gondolkodó mondta, hogy 5 halálos ellensége van a negatív globalizmust képviselő világszellemnek. Az Isten, a család, a szinglik, a legideálisabb fogyasztók, el akarják vágni azokat a szálakat is, amik a szeretteinkhez kötnek, a családtagjainkhoz. Aztán a harmadik halálos ellenség a nemzet, azok a szálak, amik a múltunkhoz, a kultúránkhoz, a nyelvünkhöz kötnek. A negyedik a fizikai föld, ahol egy ember független és szabad lehet, a maga kicsi földje, azt is ki kell húzni a lába alól. És az ötödik a közösségek, ahol emberek szabadon tervezik a jövőjüket, alkotják a történelmet, a világot. Pál apostol tehát egy ilyen nagy bogozó volt. Kérdezzük meg a negyedik lépéssel kapcsolatban, hogy én is egy ilyen sugárzó ember vagyok-e? Mi sugárzik belőlem? Idegesség, fáradtság, keserűség, kétségbeesés? Vagy pedig természetes módon sugárzik-e belőlem a hit, a remény, az öröm? Állarcokat viselek, és emiatt hatástalan a küldetésem, az üzenetem, vagy pedig tudom-e tisztán sugározni természetesen a magam egyéniségével azt a kincset, amelyik nem én vagyok, amelyet ajándékba kaptam. Az ötödik pont, amit megemlítenék, hogy Pál apostol rengeteget szenvedett. A mottója talán ez lehetne ennek, Krisztus sebeit hordozom. Krisztus nem diadalútra hív minket. Soha nem ígérte, hogy az életünk sikerekkel lesz teli. Az ellenkezőjét mondta, aki utánam akar jönni, vegye föl a keresztjét, és úgy kövessen. A szeretet elválaszthatatlan a szenvedéstől. Talán felszínesen az élvezet kizárja a fájdalmat, de egy mélyebb szinten a szeretet nem zárja ki a szenvedést, sőt, a kettő bizonyos értelemben egymásnak édes testvére, mert a szeretet adni és áldozni akar. Ahogyan egy édesanya hatalmas fájdalommal ad életet a gyermekének, rengeteg mindent érte, boldogan fölvállal, az életének talán a legnagyszerűbb, az egyik legnagyszerűbb pillanata ez, amikor gyermeket hozhat a világra. Szeretet és szenvedés egymástól egyáltalán nem elválaszthatóak. Pál apostol megtapasztalja Krisztus keresztjének a titkát is. Befejezésül elmondanék egy kis mesét ezzel kapcsolatban, és aztán még a kérdéseket próbálom újra az eszünkbe idézni. A mese arról szól, hogy egy kisfiú szívében megszólal egy gyönyörű szép dallam. Olyan szép, mint a hegyi patakok csobogása, vagy mint az első tavaszi kék égbolt. A kisfiú, ahogy meghallja, azt mondja, annyira gyönyörű. Elviszem az Úristenhez, odaadom neki. És valóban elviszi a dallamot az Úristenhez, aki nagy örömmel hallgatja, és azt mondja, valóban gyönyörű szép ez a dallam. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. És megajándékozza őt a szeretettel és a szerelemmel. Az ember érlelődött, növekedett, és közben a dallam is változott a szívében, érzésekkel telt meg, mélységgel. Ahogyan meghallotta, úgy érezte, készen van, és elvitte megint az Úristenhez. Az Úristen nagyon nagy örömmel hallgatta, de azt mondta, valami még hiányzik belőle. Megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küszködött és lázadt. Néha úgy érezte, hogy a hitét elveszíti, hogy nem bírja tovább. De aztán lassan legyőzte a szenvedést. Föléje kerekedett. És közben a dallam is változott a szívében. Egy szomorú mély alaphang is belekerült. De ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Elvitte az Úristenhez, és azt mondta, mindenemet, amim csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el. Az Úristen azonban azt mondta, van a számodra még egy ajándékom. És megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek. Ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam megint változott a szívében. Egyre áttetszőbb lett, egyre szellemibb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át. Az életnek sokszor nagyon nehéz iskolájában. És ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre lépjünk, ahhoz néha nagyon fájdalmas utakat kell végigjárnunk. Isten vezet minket a kereszt útjára is. Tudok-e ott is kitartani, megőrizni ott is a húsvét örömét, vagy panaszkodom, kétségbe esek, mindenáron ledobni akarom a keresztjeimet. Tudom ott is átélni húsvét győzelmét, húsvét örömét, annak az életnek a jelenlétét, amely erősebb, mint a halál. Pál apostol alakját idéztem föl, mert úgy gondolom, hogy olyan mélységben vagyunk, ahonnan csak nagyon erőteljes, nagyon világító, nagyon sugárzó emberek tudnának kivezetni. Ilyen emberekre lenne ma szüksége a magyar népnek, ilyen emberekre lenne szüksége Európának. Kicsit nézzük meg, hogy ebben az öt lépésben én hol állok. Ismerem ezeket a lépéseket? Van esetleg olyan pont, ahol kicsit megtorpantam? És aztán külön-külön idézzük föl a lépések kapcsán elhangzott kéréseket. Kereső ember vagyok-e, vagy csak vegetálok? Találkoztam-e a szeretet titkával? Krisztusba szerelmes ember vagyok-e? Kimondtam erre a végérvényes igent? A kríziseim mit jeleztek, hogyan jutottam rajtuk túl? Mi az, ami sugárzik belőlem szavak nélkül is? És tudok-e a szenvedés idején is Krisztus keresztjével dicsekedni, az ő húsvétjának a győzelmét, örömét átélni?